Sziasztok! A héten a gyerekszolgálatban Gedeon történetéről tanultunk, és emiatt egy kicsit részletesebben elolvastam, és úgy gondoltam, hogy itt közöttetek is menjünk át röviden ezen a történeten, mert szerintem nagyon sok személyes vonatkozása is van ennek a történetnek. Megtennéd, Peti, hogy kivetíted? A Gedeon története a Bírák könyvében van az Ószövetségben, és úgy kezdődik a hatodik könyvben az első versen, hogy Izrael fiai azt cselekedték, amit rossznak lát az Úr. Hát nem valami jól indul a történet, ugye? És azt mondja, hogy ezért az Úr Midian kezébe adta őket 7 esztendőre. Ez körülbelül úgy kell az időben elhelyeznünk, hogy Balázs is beszélt róla, hogy az egyiptomi fogságból, amikor Isten kihozta Izraelt, akkor egy olyan időszakból szabadította meg őket, amikor több mint 430 évig voltak ugye rabszolgaságban Egyiptomban, és ez az időszak, amiről itt beszélünk, ez tehát 1200 évvel Jézus születése előtt volt ez a kivonulás, és ez körülbelül 100 évvel később történt, amikor már Józsué sem él. A környező népek vallásosságát és szokásait átvéve elkezdtek idegen isteneket imádni. És ez volt az, amit azt írja itt, hogy rossznak látta az Úr. Olyan szörnyű helyzetbe kerültek, hogy a környező népek, a midianiták, az amalekiták és más beduin törzsek állandóan megrabolták az Izraelt, elvették az élelmiszerüket, nem hagytak szinte semmit. Azt írja az ige, hogy behatoltak az országba, hogy tönkretegyék. Azt láthatjuk, hogy az igéből, hogy Izrael így nagyon elszegényedett Midian miatt. És ekkor Izrael fiai segítséget kiáltottak az Úrhoz. Annak a bűnnek, hogy elfordultak Istentől, az lett a következménye, hogy a szövetséget megtörték Istennel, és emiatt kiszolgáltatottakká váltak. Viszont eljutottak egy olyan pontra, amikor már fölismerték, hogy a maguk erejéből nem tudják ezt a helyzetet kezelni, és Istenhez kiáltottak. Ekkor Isten egy profétát küldött, az Úr egy profétát küldött Izrael fiaihoz, aki ezt mondta nekik, így szól az Úr Izrael Istene, én hoztalak föl benneteket Egyiptom földjéről, és én hoztalak ki benneteket a szolgaság házából. Ezt mondtam nektek, én vagyok az Úr, én az Úr vagyok, a ti istenetek, ne féljétek az emóriak isteneit, akiknek a földjén laktok, de ti nem hallgattatok a szómra. Ebben a helyzetben Isten ad egy prófétát, aki mindezt elmondja a népnek, hogy ezért van mindez rajtatok. Hogyha megnézzük a folytatást, akkor itt egy egészen személyessé válik a történet, mert egy konkrét személyen keresztül folytatódik tovább, hogy mi történik majd a néppel. Ezután eljött az Úr angyala és leült Ofrában a cserfa alatt, amely az Abiézer nemzetségéhez tartozó Jóásé volt. A fia Gedeon éppen búzát csépelt a présházban, hogy megmentse Midian elől. Egyszer csak megjelenik az Úr angyala, és mint valami fáradt vándorot leül a fa alá, és találkozik Gedeonnal. Már ez a kép is nagyon érdekes, hogy Gedeon búzát csépelt a présházban. Tehát ugye, amennyire ezt lehet tudni, hogy a présházban nem búzát szoktak csépelni. Tehát annyira kellett félniük attól, hogy megrabolják őket, elveszik minden élelmiszerüket, hogy titokban Gedeon bent a présházban csépel. Megjelenik az Úr angyala, és így szólt hozzá, az Úr veled van, erős vitéz. Hát ebben a szituációban nem látszott rajta, hogy ő egy erős vitéz, de az Úr pontosan tudta előre, hogy majd ő lesz, ez a személy lesz az, aki képes megszabadítani az ő segítségével Izraelt a midianitáktól. És nagyon érdekesnek találom, hogy a folytatásban Gedeon, hogy elkezd beszélgetni az Úr angyalával, azzal kezdi, hogy megkérdezi, ugye ezt mondta az előbb az angyal, hogy az Úr veled van, hogy ha velünk van az Úr, miért ér bennünket mindez? És ugye felsorolja, hogy hát hol vannak azok a csodák, amiket az atyáink megtapasztaltak, és most pedig eltaszítottak vagyunk az Úr a midianiták vagy Midian kezébe adott. És érdekes, hogy itt az Úr angyala, a szöveg már úgy mondja, hogy az Úr, ekkor odafordult hozzá, és azt mondta, menj, és a te erőddel szabadíts meg Izraelt Midian markából, én küldelek téged. Tehát azzal kezdte, hogy erős vitéz vagy, itt pedig nem is válaszol a kérdésre, hiszen korábban már a proféta által végig is megmondta, hogy mi az alapja ennek a szörnyű helyzetnek. Elküldi, és azt mondta, hogy meg fogod szabadítani Izraelt Midian markából, én küldelek téged. Tehát így ad egy teljes felhatalmazást arra nézve, hogy ez hogyan következhet be. Gedeon válasza itt erre a kijelentésre az, hogy ő egy olyan nemzetséghez tartozik, ami a leggyengébb Manassé törzsében. Más fordításom úgy mondja, a legszegényebb. Tehát mindenképpen a, mondjuk így jelentéktelennek minősítette a saját nemzetségét, sőt azt is hozzáteszi, hogy pedig én vagyok a legfiatalabb atyám házában. Ebben a találkozásban, hogy az Úr angyala megjelen neki váratlan a semmiből, vagy éppen valami hétköznapi dolgot tesz, ebből a találkozásból kialakul egy beszélgetés, és a találkozásban rögtön egy feladatot kap. Isten meglátja benne azt, hogy noha egy általa jelentéktelennek minősített nemzetségből származik, ő lesz az, aki képes lesz majd véghez vinni Izrael szabadítását a midjaniták kezéből. Itt arra gondoltam, hogy ez mennyire igaz a személyes szinten is, hogy amikor az ember valami nagyon nehéz helyzetbe kerül, itt a bizonyságok kapcsán is előkerültek nagyon nehéz helyzetek, akkor van egy pont, amikor az ember Istenhez kiállt, és azt szeretné, hogy most már Isten oldja meg ezt az egész szörnyű helyzetet, hogy ne a saját erőmből oldjam meg, hogy legyen egy isteni szabadítás, akkor Isten megjelenik, kinyújtja a kezét, és megadja azt, hogy ez hogyan történhet meg. Itt, ahogy látjuk Gedeon esetében, az egész népre vonatkozó szabadítás feladatok formájában fogalmazza meg. A folytatásban láthatjuk, hogy úgy erősíti meg Gedeont ebben a bizonytalanságában, ami eléggé hasonlít ahhoz, mint amikor az embernek ugye kicsi az önértékelése, fölismeri a saját korlátait, azt mondja, hogy ez nekem nem nagyon fog menni, hogy azt mondja, én majd veled leszek, és úgy megvered Midiánt, mintha csak egyetlen ember volna. És ezen a ponton látjuk azt, hogy az önértékelése nagyon alacsony volt Gedeonnak, viszont ezekre a megerősítő igékre, amiket az Úr angyala mondott neki, ő úgy reagál, hogy kezdi elfogadni azt, hogy ez most az én feladatom lesz, az én küldetésem. És úgy folytatódik, hogy így szólt az angyalhoz, ha elnyertem jó indulatodat, adj nekem egy jelet, hogy valóban te vagy az, aki velem beszélsz. Itt most sok részletben nem megyünk bele, de a lényeg az, hogy megkírja az angyalt, hogy addig ne menjen el, amíg ő egy ilyen áldozati ajándékot készít, és amíg ezt elkészíti, tehát húst és kovásztalan kenyereket készít, addig várja meg. És meg is ígéri neki az angyal, hogy megvárlak, és azt mondja, hogy vedd a húst és a kovásztalan kenyereket, tedd le erre a sziklára, és öntsd rá a levét. Ő így is tett. Ekkor az Úr angyala kinyújtotta a kezében lévő botot, a végével megérintette a húst, meg a kovásztalan kenyereket, erre a sziklából tűz csapott ki, és megemésztette a húst, meg a kovásztalan kenyereket. Az Úr angyala pedig eltűnt a szeme elől. Tehát ez volt az első jel, amit kapott Gedeon, és valami olyat tapasztalatot meg, ami nagyon keveseknek adatik meg, hogy az Úr angyala egy ilyen csodát tesz a szemei előtt. Azt olvassuk a folytatásban, hogy nagyon megrémült ezen a ponton, mert akkor értette meg, hogy tulajdonképpen az Úr angyalával, vagy talán magával az Úrral találkozott, és azt mondja, hogy meg kell halnom, mert színről színre láttam az Úr angyalát. És Isten megnyugtatja, hogy nem kell meghalnod, hogy békesség veled, nem fog ilyesmi történni. Ezután a folytatásban azt kéri az Úr angyala, hogy rombolja le azokat a báloltárokat, tehát ilyen bálványoltárokat, amik az atya házában vannak, romboldd le apád báloltárát, és a mellette lévő szent fát pedig vágd ki. Utána építenie kellett egy oltárt az igaz Istennek, és ott feláldoznia az atya állatai közül egy bikát, illetve a fának a hasábjait el kellett égetni, azon kellett az áldozatot bemutatni. Ezt ő végig is vitte, amiért az Izrael népe számon kérte, hogy tehette ezt. Azt kell látnunk, hogy Izrael párhuzamosan imádta Jahvét, tehát az élő Istent, atyáik istenét, és a kánaániták isteneit is, többek között Bált. És majdnem megölték ezért, hogy ugye ezt tette, de aztán erre mégsem kerül sor, végül is apja arra hivatkozik, hogy ha tényleg Bál az Isten, akkor kérje Bál számon rajta ezt, hogy ezt cselekedte. Persze nem történt semmi rossz vele ezután. És itt azt olvashatjuk, hogy az Úr ekkor felruházta lelkével Gedeont, aki megfújta a kürtöt, és hadba szólította Abiézer nemzetségét. Tehát itt kezdenek felsorakozni ezek a népek Izraellel szemben. Talán meglátták, vagy megérezték, hogy valami készülőben van, és le akarták törni ezt a lázadást. És Gedeont Isten lelke felruházta. A Károli fordításban mondja, hogy az Úrnak lelke megszállotta, vagy betöltötte Gedeont. Még ezzel együtt is, hogy látta az első jelet, és hogy az Úr lelke betöltötte, tehát megvolt a feladat, megvolt szóban a megerősítés az angyaltól, látta a csodát, a jelet, mégis azután is, hogy Isten lelke felruházta Gedeont, újabb jelet kér. Tehát még ezen a ponton még mindig bizonytalan. Azt mondja, hogy ekkor Gedeon azt mondta Istennek, ha az én kezem által akarod megszabadítani Izraelt, ahogy megígérted, akkor én most kiteszek egy fürt gyapjút a szélűre, és ha csak maga a gyapjúfürt lesz harmatos, a föld pedig mindenütt száraz marad, akkor tudni fogom, hogy az én kezem által szabadítod meg Izraelt, ahogy megígérted. Hát egy ilyen tesztet rak elé. Szeretjük a teszteket, mert ugye abból valami kiderül, hogy mostanában elég sok tesztet használnak a vírussal kapcsolatban, de mindenféle tesztek ugye vannak, hogy valami eldöntendő kérdésre választ lehet kapni. És ez is itt egy ilyen teszt volt, egy nagyon érdekes teszt, hogy ezt a gyapjút kiteszi, és hogy a gyapjú legyen nedves, és a környező pusztai föld az legyen teljesen száraz. Ahogy láthatjuk a folytatásban, ez be is következik, úgyhogy választottunk két festményt, vagy illusztrációt ehhez. Bekövetkezik ez, amit kért, és csak a gyapjú volt nedves, a környezetében lévő föld száraz volt. Az van a szövegben, ugye, hogy vizet tudott csavarni egy csészényit a gyapjúból. A baloldali festményen Gedeon hálát ad Istennek ezért a jelért. Azon gondolkoztam, hogy ez a jelkérés, ez hogyan van ma az Új Szövetség korában, hogy mi is kérhetünk-e ilyen jeleket Istentől, vagy ez hogyan működik. És anélkül, hogy nagyon belemennék ebbe egy ilyen filozófikus kérdéskörbe, úgy gondolom, hogy a Szentírás új szövetségi tanítása Jézus mutatja be, mint a legnagyobb jelet, arra nézve, hogy Isten szeret minket, és hogy mindezzel a feladattal, a küldetéssel ellátott minket, amit ott olvashatunk. Az 1 János 4:9-ből van ez az idézet, hogy azáltal lett nyilvánvalóvá Isten szeretete mi bennünk, hogy az ő egyszülött fiát Isten elküldte a világra, hogy éljünk általa. Tehát nyilvánvalóvá lett a szeretete Jézusban. Aztán, hogyha még kicsit tovább olvassuk ezt a részt, akkor láthatjuk, hogy még egy harmadik jelet is kér Gedeon, mire teljesen megbizonyosodik. Az ellenkezőjét kérte annak, mint az előző éjszaka, hogy azt kéri, hogy most a gyapjú legyen száraz, és a környező talaj legyen teljesen, vagy legyen harmatos, vagy nedves. Isten ezt is megadja neki, és ezután már biztos volt benne, hogy tényleg Gedeonra rábízta Isten ezt a szabadítást. A folytatásban láthatjuk, most nem fogunk végigmenni az egész történeten, hogy utána Gedeon megpróbálja ugye összeszervezni a hadsereget, hogy meg tudjon küzdeni a midianitákkal, és mindegy 32 ezer embernyi sereget gyűjt. De Isten úgy szól hozzá, hogy túl sok ez a nép, amely veled van, nem adhatom a kezükbe Midiánt. Különben még így fog dicsekedni Izrael velem szemben, a saját kezem szabadított meg engem. Tehát azzal kezdte az Úr angyala, hogy erős vitéz, meg hogy a te erőddel menjél és csináld meg. Itt meg a pont az ellenkezőjét mondja, ugye, hogy nem fogom engedni, hogy ennyi ember hadakoz. Egyébként így is óriási túlerő volt. Egyes adatok szerint több mint 100 000 főből állhatott az ellenfél, és mégis azt mondja, hogy ez is túl sok. Aztán két lépésben 32 ezerből először 10 ezer lesz, majd végül csak 300 embert választanak. Megadja Isten, hogy aki fél, az térjen haza, ne tartson vele, így marad először ugye visszatért 22.000 és 10.000 maradt, majd aztán a folytatásban látjuk, hogy végül összesen 300 ember volt. Ez is érdekes, hogy ízzel kapcsolatos dolog, hogy hogyan dönti el, hogy melyik legyen az a 300 katona, aki Gedeonnal tarthat. Azoknak a száma, tehát úgy állapították meg, hogy hogyan ittak a vízből, ez is érdekes, hogy a tenyerükből ittak, vagy pedig letérdeltek és úgy ittak a vízből. És azt mondja, hogy azoknak száma, akik kezüket a szájukhoz véve nyaldosták a vizet, 300 volt. Az Úr ezt mondta Gedeonnak, ezzel a 300 emberrel, akik nyaldosták a vizet, szabadítalak meg benneteket, és adom kezedbe Midiánt. Ez nagyon érdekes, nem, hogy Isten logikája olyan sokszor más, mint a miénk, de azért ugye benne van az igében, hogy az értelmünkkel is bízunk Istenben, tehát nagyon sokszor, még ha nem is tűnik nagyon emberileg logikusnak, vagy mi nem azt választanánk, Isten azért megmagyarázza, hogy mit miért tesz. Itt is megmondta, hogy ennek pontosan az az értelme, ha kevesen vannak, nem fogják azt mondani, hogy a saját erejükből győztek. Most erre nem lesz idő, de egyébként a történetet érdemes mindenképp elolvasni. Van egy illusztráció a következő dián, hogy milyen módon győzték le végül is a midianitákat, cserépedényekkel, fáklyákkal és kürtökkel. Le van írva a történetben, hogy milyen trükkös módon győzték le őket. És semmiképpen nem mondhatták azt, hogy a saját erejükből, hanem csak Isten vezetésével. Ezeket az lépéseket, ami a bűn felismerése, hogy nagyon nehéz helyzetben vagyok, szükségem van Istenre, azután Istentől kapok egy választ, ezt a személyes életünkben is gyakorolhatjuk, és azt a fajta megerősítést a lelkünkben az ige olvasása révén és az imádkozással megkaphatjuk, amit Gedeon is megkapott. Ezt a fajta felruházást a harcra. És ezzel az igével szeretném befejezni ezt a pár gondolatot, hogy mert minden, ami Istentől született, legyőzi a világot, és az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Köszi a figyelmet!